Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk Márk evangéliumának első fejezetében, az első verstől a következőképpen. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében: Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában: készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek és mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette: utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarúja szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig szent lélekkel fog megkeresztelni. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Advent első vasárnapjával új egyházi esztendőbe lépünk. Meggyújtják az adventi koszorún az első gyertyát, és ezzel megkezdődik a karácsony előkészületi időszak. Az Adventus Domini, az Úr eljövetele első pillanattól kezdve a felkelő napra, a világ világosságára mutat, és a hozzánk érkező megváltó eljöttére, Jézus Krisztusra irányítja a figyelmünket. Ezért jellemzi az adventi időszakot a bűnbánat és a várakozás. Az advent igazi jellege kifejeződik abban is, hogy advent az ébresztés ideje. Az ébresztés ideje, ideje felébredni, ideje felúcsúdni az álomból, ahogy olvastuk itt a Római Levél 13. fejezetéből is Pál apostolnak a szavait. Felúcsúdni az álomból, már felkelőben van a nap, jön a megváltó Jézus Krisztus, készítsd az útját, hogy méltóképpen fogadd. Nem a külsőségek előkészítésével, hanem a szíved rendbetételével, felkészítésével lehet fogadni, figyelve az útegyengetőkre, Isten követeire. Isten akarata, hogy advent idején minél hatalmasabban megszólaljon az egyház ébresztő riadója a lelkek megmentésére. Ezért minden profécia vagy a már eljött messiásra, vagy a még eljövendő királyra, második eljövetelére mutat. A felolvasott evangéliumi szakaszunkat Márk evangélista írta Krisztus után 60-70 között, és feltételezhetően, legalábbis a kutatók azt feltételezik, feltételezhetően Péter halála ösztönözte az evangélium megírására. A felolvasott evangéliumi szakaszunk nem tér el a szinoptikus evangéliumok ószövetségi utalásaitól. Máté is hasonlóan Ézsaiás prófétára hivatkozik, ahogy olvassuk Máté 3.3-ban, mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált: kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. De Lukács evangélista is szintén Ézsaiásra hivatkozik, mint beteljesülő proféciára. Hadd idézem ezt a picit hosszabb szakaszt Lukács 3.3-6-ból: ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. De még a szinoptikus evangéliumoktól eltérő János evangélista is hivatkozik keresztelő Jánosra, hadd idézem János evangéliumának első fejezetét, ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról, teszik fel a kérdést a farizeusok. Erre ő, mármint keresztelő János így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogy Ézsaiás próféta megmondta. Tehát arra az Ézsaiásra hivatkoznak, aki Jézus születése előtt 7-800 évvel korábban élt, aki az érkező messiásról, Jézus Krisztusról és az ő út egyengetőjéről, beharangozójáról, keresztelő Jánosról írt. Tehát Isten Ézsaiás prófétán keresztül már körülbelül 7-800 évvel korábban jövendőlt keresztelő Jánosról, az útkészítőről, aki Jézus Krisztus megérkezését készíti elő, Ézsaiás szava, az ő kiáltása már akkor kiáltó szó volt a pusztában, hiszen hogyha történelmileg nézzük, hogyha elhelyezzük a történelem időszalagján, akkor tudhatjuk azt, hogy Ézsaiás pont abban az időszakban munkálkodott, amikor asszír fogságba vitték, hurcolták a zsidók nagy részét Krisztus előtt 722-ben, de az igazán kiáltó, előkészítő szó keresztelő János szava lett, amikor Jézus előhírnökeként készítette az ő útját. Tehát van egy jelenkori, Ézsaiás jelenkori profécia, egy bátorítás, egy kiáltás a fogságba hurcolt zsidó nép számára, és van egy olyan profécia, ami előre mutat Jézus Krisztus születésére és keresztelő János érkezésére. Ebben az időszakban keresztelő János színre lépésének idején olyan nagyfokú messiás váradalom volt az emberekben, hogy szomjaztak az emberek a messiási hír után. Pusztává lett az emberek élete, sivárság volt a jellemző, és ebben a lelki kopárságban, lelki szárazságban élő vízként hatott keresztelő János szava, a Krisztusra mutató kiáltó szó. A lelkileg éhező és szomjúhozó nép számára erővel és hatalommal hirdette az igét, figyelmüket pedig az érkező Jézus Krisztusra irányította. Nem véletlenül volt olyan felrázó, olyan ébresztő, riadót fújó az első prédikációja, amit Máté evangélista jegyzett fel, hadd idézem keresztelő Jánosnak ezen prédikációját, ne jegyünk meg, én nem fogok ilyen keményen prédikálni, de azért figyelemfelkeltő az, ahogyan ő prédikált. Viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét, a gabonáját csűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Így jegyezték föl keresztelő Jánosnak azt a prédikációját, ami aztán valóban Jézus Krisztusra mutat. Az emberek terméketlen, kietlen szívébe hatott ez a kemény, felrázó, ébresztő prédikáció, ez a kiáltás. És ebben a messiási váradalomban Isten elérkezettnek látta az időt, hogy a megígért megváltót Jézus Krisztust elküldje és megérkezzen. A Galatákhoz írott levél 4. fejezetében így olvashatunk erről, hadd idézem Pál apostolt, de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. És erről az idők teljességéről beszélt keresztelő János is, amikor Isten elkészítette a pillanatot, a helyet, akkor elküldte az ő fiát. A megfelelő időben és a megfelelő pillanatban. Keresztelő János megtérésre, életrendezésre hívta az embereket. Megtérésre hívó szava és az eljövendő messiásról szóló igéje az utolsó Izraelnek adott profécia, amely Jézus eljövetele a beteljesedés. Olyan érdekesen mutatja be a zsidó történetíró Josephus Flavius, hadd idézem őt, keresztelő Jánosról ír, idézem, nemes férfiú volt, aki a zsidókat arra szorította, hogy az erényt gyakorolják egymás iránt igazságot és Isten iránt kegyességet tanúsítván. Mivel az emberek tömegesen keresték őt fel, és szerfölött gyönyörködtek beszédeiben, azért Heródes, félve, hogy beszédeinek oly hatalmas meggyőző ereje, mert szemmel láthatólag mindnyájan hajlandók voltak utasítása szerint cselekedni, még lázadásra vezet, jobbnak látta őt eltenni láb alól, mielőtt a felfordulás bekövetkezett. Tehát az a vízhang, amely igéire támadt, nem némult el akkor sem, amikor életét vértanúsággal fejezte be, tudnélik éppen Heródes volt az, aki keresztelő Jánost lefejeztette. János a népet megtérésre hívta. A magyar megtérés szó azonban nem fejezi ki azt, amit János mondott. A megfelelő görög szó eredeti értelme szerint annyit jelent, mint az érzület megváltoztatása, vagy lecsiszoltabb formában megbánás. Eszerint keresztelő János azt a követelést támasztja Izrael népével szemben, hogy változtassa meg az egész gondolkodás módját és bánja meg a viselkedését. Azonban ez az értelem sem fedi teljesen a János eredeti igéjét és a mögöttes szónak a tartalmát. Az a szó, az a kifejezés, amelyet János használ, hadd idézem, görögül ki is van írva a testvéreknek, baptisma metanoias eis afesin hamartion. Ez a görög szó, ami azt jelenti a keresztségben való visszafordulás bűnök elengedésére. Keresztelő János arra hívja fel Izraelt, hogy forduljon vissza Istenhez arról az útról, amelyen jár. Visszafordulás, a metanoia szó. Visszafordulni, egy 180 fokos fordulatot tenni. És korunkban is szükséges az ébresztő, a riadó fújása, hiszen láthatjuk azt, hogy gondolkodásban, az Istennel való viszonyban, emberi kapcsolatokban rendkívül terhelt, bűnökkel terhelt életünk van. Keresztelő János ennek az élet és szemléletváltozásnak a fontosságára hívta fel a figyelmet. Legfontosabb lenne a Szentírás teljes és elsődleges, mindennél feljebb való tekintélye, még akkor is, ha az adott korszellem, a különböző irányzatok más merre szeretnék terelni az egyházat, vagy éppen belülről szeretnék befolyásolni a Szentírásban meglátott lelki dolgokat. Tudjátok, keresztelő János az életigazítás hírnöke volt. Az életünket igazítsuk Jézus Krisztushoz. Erről szólt az ő prédikációja. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Igazítsátok az életeteket oda Jézushoz, és most mi, aki 2000 év múltával itt élünk ezen a földön, keresztelő János arra mutat rá, ez a prédikáció, hogy igazítsátok Jézus Krisztus szavához az életeteket. Ne az igét igazítsuk magunkhoz, ne az igét magyarázzuk úgy, hogy az nekünk legyen jó, hanem igazítsuk az életünket az igéhez, és magyarázzuk és értsük az igét úgy, hogy abból életújulás, bűnbánat, megtérés és új élet fakadjon. Életigazítás. Keresztelő János, valamint Jézus is, azon programját hirdették meg, hogy tartsatok bűnbánatot, térjetek meg. Luther Márton is a 95 tételét, amikor kitűzte, ezzel kezdte, hogy a keresztjének élete mindennapi megtérés legyen. Életigazítás. Forduljatok vissza, mert az ellenkező irányba mentek, és ezzel az élettel még inkább eltávolodtok az Úrtól. Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, vetkezzétek le a régi életet, ahogy szintén hadd utaljak Római Levél 13. fejezetére, amit felolvastam lekcióként. Olyan erővel szól ma is, és kiált bele ebbe a világba, amikor azt írja Pál apostol, mint nappal illik tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ma is belekiált ez a páli mondat, és ugyanúgy belekiált a keresztelő jánosi prédikáció, hogy tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, hogy forduljatok vissza, tegyetek egy 180 fokos fordulatot az életetekben, és életigazítás legyen ott a ti életetekben. János riadót fúj. A bűnök elengedése azt jelenti, a bűn megvallása, a bűnök megbánása, a bűnök néven nevezése változtatja meg az emberek életét. Régen is ez volt, de most az elmúlt időszakban új lendületet kapott, hogy a bűnt nem lehet nevén nevezni. A bűn természetes, és ennek a természetes rendjéhez kell igazodnunk. Különösen egyházunkban jellemző most ez az irányvonal. Nem olyan régen láttam egy divat bemutatóról szóló beszámolót. Ez van ma. Ez van ma. És lehet, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez természetes, ez normális. Lehet, hogy azt mondják, hogy mi ebben a kivetnivaló. Végre megélheti a saját identitását, nem? Milyen jó. Kibontakozhat. De tudjátok, engem nagyon elszomorít. Elszomorít, hogy ide jutottunk. El akarják hitetni az emberekkel, hogy ez is természetes. El akarják hitetni. És természetes az, hogyha egy lány átoperáltatja magát fiúvá. És természetes az, hogyha egy fiú meggondolja magát, és nő szeretne lenni, és átoperáltatja magát nővé. Talán többször elhangzott, de azért azok, akik most hallják először, milyen nagy dolog, hogy az Európa Unió végre meghozta azt a határozatot, hogy a férfiak szülhetnek. Milyen jó. És akkor ez a természetes. Ez a természetes, hogy férfiak szülhetnek. És el akarják hitetni, hogy lehet így is öltözni, meg lehet így is öltöztetni. Amikor arra szeretnének rávenni, és sokan asszisztálnak ehhez, hogy valamit nem lehet bűnnek tekinteni, hanem el kell jutni, hogy természetes legyen, akkor kiáltó szóként még inkább hirdessük az igét, és hirdessük a megtérést, a bűnbánatot. A riadót kell fújni, drága testvérek! Hitvalló életet kell élni a hívőknek, a keresztényeknek, hogy ne nyomják le a torkunkon azokat a dolgokat, amelyek nem természetesek. Hogy ne vegyétek be, drága testvérek, azt, amit a világ mond. Ne higgyetek neki. Jézus erről olyan határozottan beszél. Ne szeressétek a világot és azt, ami benne van. De ez van, amit itt láttok. És lehet azt mondani, hogy jaj, hát ez kicsit túl van licitálva, meg túl van csinálva. Nem, higgyétek el, ez van ebben a világban. És riadót kell fújni. Hitvalló életet kell élni. Néhány héttel ezelőtt többünket megszólítottak, és egy szombati napon összeültek lelkészek és laikusok, és egy állásfoglalást fogadtunk el, illetve szövegeztünk meg, és ez az állásfoglalás arról szól, egyetlen egy mondatban, hogy hisszük azt, hogy Jézus Krisztusnak mindenre van hatalma, minden bűnt van hatalma megbocsátani, és a bűnt nevén kell nevezni. És állást foglaltunk abban, hogy többek között több minden benne van ebben az állásfoglalásban, de állást foglaltunk abban, hogy a homoszexualitás az bűn. És nem csak a homoszexuálisok bűnösök, hanem én is bűnös ember vagyok, mint heteroszexuális. Én is bűnös ember vagyok. És nem vagyok bűntelenebb, vagy nem vagyok bűnösebb bármelyikéknek, mindegyünk bűnös. De ebben az állásfoglalásban nevén kell nevezni azt, hogy a homoszexualitás bűn. És nem szeretnénk azokat az embereket dédelgetni, hogy ez nem bűn, ezt nyugodtan csinálják, éljék meg úgy, ahogy akarják. Ez helytelen és szeretetlen dolog. És hogyha valaki ezt az állásfoglalást alá szeretné írni, novemberiállásfoglalás.hu, ez a honlap neve, és ott alá lehet írni, el lehet olvasni az egész állásfoglalást. De nem is erről akarok én nagyon sokat beszélni, hanem arról, hogy amit most kapunk emiatt. Egyházon kívülről és egyházon belülről. Milyen cunami áradat van. Hogy mi milyen gyűlölködők és szeretetlenek vagyunk. Amikor azt mondjuk, hogy amit itt látok, kedves testvérek, ezen a képernyőn, az normális, és amikor én azt mondom, hogy ez, ne haragudjatok, de ez nem normális, akkor azt mondják rám, hogy én szeretetlen és gyűlölködő vagyok. Ézsaiás próféta könyvében azt olvassuk, jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz. És ez a mondat, ez gyűlölködő a mai emberek szemében. Pedig nem. Riadót kell fújni, drága testvérek, ebben a világban is, de az egyházban is. Riadót kell fújni, vegyük észre, hogy annyira elvilágiasodott az egyház, hogy ezért vált teljesen erőtlenné. Néhány héttel ezelőtt a körzetemben már szóltam erről egy igehirdetésemben, de most hadd hangozzék el itt is figyelemfelkeltésül a nagytemplomi gyülekezetben. Néhány hete olvastam egy nagyon lebilincselő cikket arról, hogy a világ kereszténysége milyen mértékben és drasztikusan csökkent az elmúlt évtizedekben. Drasztikusan csökkent. Hadd idézek ebből a cikkből. Az episzkopális egyházban a 60-as évek közepén látott 3,4 milliós csúcsról, ez egyébként amerikai statisztika, 3,4 milliós csúcsról a 90-es évek elejére 2,4 millióra csökkent a taglétszám, és 2019-ben már csak 1,6 millió regisztrált tagja volt. A hagyományos vonalhoz tartozó presbiteriánus egyháznak 1965-ben 4,25 millió tagja volt, 2000-ben azonban már csak 2,5 millió, 2020-ban pedig mindössze 1,25 millió. A többi nagy felekezet nagyjából hasonlóan meredek visszaesés tapasztalt. Aztán Ulrich Parzani, evangélikus lelkész Németországban drámai adatokat közölt a kutatásában, hadd idézem ezt is. 1990-ben Németországban az EKD, mármint az Evangelische Kirche in Deutschland kötelékében tartozó különféle tartományi egyházaknak összesen 29 millió 422 ezer tagja volt. Ez a német lakosság 36,9%-a. 2015-re ez a szám 22 millió 272 ezerre csökkent, amely a lakosság 27,1%-át teszi ki. A 22 millió evangélikusnak viszont csak a 4%-a látogatja vasárnaponként az istentiszteleteket. A 16 és 29 éves kor közötti evangélikusoknak csak az 1%-a jár rendszeresen Isten tiszteletekre. És hadd mondjam el, drága testek, hogy Magyarországon hasonló vagy még rosszabbak a statisztikák. Rettegünk. Evangélikus lelkipásztorok, vezetők, rettegünk, hogy mi lesz a 2022-es népszámlálás adata. 2001 és 2011 között megfeleződött az evangélikus létszám. 400-ról 200-ra. Most ha ez a tendencia marad, akkor 200-ról
11 év alatt megfeleződik 100 ezer evangélikus lesz. 100 ezer. És mi vagyunk a nagy történelmi egyház. És nem merünk szembenézni azzal, nem merünk riadót fújni, nem merünk ébreszteni, nem merjük kimondani a dolgokat, mert félünk, hogy a embereket megbántunk. És olyan megrendítő volt, hogy az egyik püspökünk, amikor kiadtuk ezt az állásfoglalást, azt írta nekünk levélbe, hogy azért nem tehetjük meg, hogy ilyen állásfoglalást teszünk, mert félünk attól, hogy elveszítünk embereket, ugyanúgy, ahogy Finnországban is elveszítettek embereket emiatt. Drága testvérek, ettől félünk. Ettől. Nem ettől fogunk elveszíteni embereket, hanem a hiteltelen lelkipásztorok, a hiteltelen gyülekezeti tagok miatt, akik nem élik meg a Jézus Krisztussal való kapcsolatot, akiknek az életük nem életigazítás az igéhez. És közben pedig bort iszunk és vizet prédikálunk. Ezért vesztünk annyi embert. De folytatom a cikket, mert egy nagyon érdekes része most következik. Azonban nem mindenhol tapasztalható csökkenés, folytatódik a cikk. Kelly először is rámutatott arra a tényre, hogy nem minden vallási közösség fogyatkozik. Vannak, amelyek növekednek, és ez utóbbiak teológiailag és etikájukat tekintve szinte kivétel nélkül konzervatív közösségek. Megdöbbentő ez a mondat, hogy kivétel nélkül, akik teológiailag és etikájukat tekintve kivétel nélkül konzervatív közösségek, akik nem alkudnak meg a bűnnel, akik nem mondják a bűnre azt, hogy jó és természetes dolog. És tudjátok, ott támad élet, ahol ébresztő prédikációk vannak, ott támad élet, ahol Jézus Krisztus valóságosan jelen van, és a bűnnel nem tud közösséget vállalni. A bűnössel igen, de a bűnnel nem tud közösséget vállalni. És ahol a bűnre azt mondják, hogy természetes, onnan kivonul Jézus, ahogy kivonult a népegyházból is. Nézzétek meg, szerintetek miért veszített például a németországi evangélikusság annyi tagot? Miért? És nem mernek szembenézni. Nem csupán azért, mert elszekularizálódott az egyház, hanem azért, mert nem merték nevén nevezni a bűnöket. Ott van növekedés, ahol komolyan veszik az Isten igéjét, és meg is élik a mindennapokban. Ott van növekedés egyedül. Ahol komolyan veszik, hogy az élet változással körülményváltozás is jár, és nem adják fel a Szentírásnak a tekintélyét, nem kérdőjelezik meg mindazt, ami benne van, hanem hiszik és vallják Isten kijelentett drága igéjét. Az egyház hajója a világ tengerén úszik, benne él, benne munkálkodik, de nem történhet meg, hogy az egyház hajójába a világ tengere törjön be, mert elsüllyed az egyház hajója. A világ tengerén hányódhat az egyház hajója, de a világ tengere nem léphet be az egyház hajójába, mert könyörtelenül elsüllyeszti, és tudjátok, a sátán azt akarja, hogy elsüllyedjen az egyház hajója. Ezen dolgozik és munkálkodik, és nyer meg embereket, nyer meg lelkipásztorokat, vezetőket, espereseket, püspököket, gyülekezeti tagokat, hogy elsüllyedjen az egyház hajója. És nem merünk ébresztőt fújni. Spurgeon egyszer azt mondta, már az általam sokszor idézett mondat, de hadd hangozzék el még egyszer. Az egyháznak azért van olyan gyenge hatása a világra, mert a világnak olyan nagy hatása van az egyházra. Ezt a 19. században írta, hát akkor mit írna most? Mit írna most? Vagy olyan megrendítő, amit Moody, a híres igehirdető írt le egyszer, hadd idézzem őt. Néhány évvel ezelőtt megkérdezte tőlem egy ember, Moody úr, most, hogy megtértem, szükséges, hogy szakítsak a világgal? Azt feleltem, nem, egyáltalán nem szükséges a világgal szakítani. Ha valóban Isten fiáról tanúskodik az élete, akkor a világ fog önnel nagyon hamarosan szakítani, mert az ilyeneket a világ nem szívleli. A kiáltó szó azt jelenti, hogy felemelni valami olyan dolog ellen a szavunkat, ami nem krisztusi. Ha nincs a te életedben semmi krisztusi, akkor enged, hogy fölemeljük a szavunkat, érted?
nem ellened, hanem érted emeljük fel. Azt szeretnénk, ha életedben minél több krisztusi lenne, és természetesen magamat is ide sorolom, hogy Uram, add, hogy minél több krisztusi legyen bennem, és egyre kevesebb emberi. Ahogy éppen János mondja, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alább szállanom. Keresztelő János erről beszélt, ezért fújt ébresztőt, fújt riadót. Ma adventben az egyházi esztendőnk elején nekünk is ébresztőt, nekünk is riadót kell fújnunk, fel kell emelnünk a szavunkat, hogy megrendítse az ige a hallgatóságot, mert a szeretet kenetével úgy el lehet és úgy el tudjuk kendőzni a bűnöket. Sokszor megrendítően kell beszélni a ma emberéhez, hogy belerendüljön, hogy nincs benne semmi krisztusi. Ezért engedjétek meg, hogy advent első vasárnapján, advent meghitt ünnepén, a bűnbánat és várakozás időszakában kiáltó szóként felemeljük a hangunkat. Meg kell fújni az ige kürtjét, riadót kell fújni, ébreszteni kell az embereket, fel kell rázni, hogy felismerjék az eljött megváltót, Jézus Krisztust, aki az Isten báránya volt, ahogy olvashatjuk a János evangéliumában, aki a világ bűnét hordozta, és el fog majd jönni győztes királyként másodszorra is. Adventben Jézust várjuk, mint megváltót, és várjuk, mint győztes királyt. Adventet így lehetne nagyon röviden összefoglalni. Advent a megváltó érkezése, és a királyra való várakozás. És drága gyülekezet, kedves testvérek, így érkezzen meg a mi életünkben is Jézus, és így várakozzunk rá, mint győztes királyra. Amen. Imádkozzunk. Urunk, neked van hatalmad felrázni az egyház népét. Uram, hiszem azt, hogy a te drága igéd meg tudja változtatni az emberek életét, gondolkodását. Ezért egyedül reát szeretnénk tekinteni, és könyörögni és imádkozni azért, hogy fújj riadót, állítsd munkába a te szolgáidat, hogy megalkuvás és kompromisszumok nélkül hirdessék az evangéliumot. És azért könyörgünk, hogy adj hiteles szolgákat, akik róla tudnak bizonyságot tenni. Amen.